Halleluja, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Jó dolog ez. Hajrá, fiatal szülők, sok ilyen bemutatásra készülnék a következőkben. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy itt lehetek, és veletek lehetünk. Egy nagyszerű házaspári hétvégénk volt az elmúlt hétvégén. Nagyon-nagyon élveztük, új tanító házaspár volt közöttünk Kovács Károllyal, feleségével, Katival. Nagyon meg is mozgattak minket, sok minden dolgot tanultunk, úgyhogy nagyon élveztük. Köszönjük, hogy elengedtetek bennünket, bár nem kérdeztük meg, de elmentünk, és azt hiszem, hogy Isten áldása megnyugodhat a házasságokon ezen keresztül is. Hát ezen a mai napon forgott benne egy üzenet, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Az üzenetemnek az a címe, hogy ne rakd dobozba Istent. Illetve, amin én elkezdtem gondolkozni, hogy Jézus mennyire megbotránkoztató volt sok esetben, ahogy a bibliai történetekben olvasunk róla. Hány és hány alkalommal volt olyan történet, és ezek kezdtek el forogni bennem, amikor akik körülötte voltak, és nem csak a farizeusok, mert néha a teljesen hozzá közel állók is, kiakadtak azon, ahogy viselkedett, amit mondott és ahogy tanított. És nem értették, és megbotránkoztak rajta. És azt gondolom, hogy ma egy pár dolgot meg fogunk nézni, egy pár történetet. Szokásomhoz szíven az Új Szövetség történeteiből most sokat fogunk olvasni ma. Pár történetet meg fogunk nézni ezzel kapcsolatban. Miért tartom ezt fontosnak? Azt gondolom, mi emberek hajlamosak vagyunk klisékben gondolkozni. Dobozokat gyártunk magunknak, egymásnak, és ha vannak ilyen kis dobozaink, akkor jól el tudjuk helyezni az élet dolgait, a munkatársainkat, az ismerőseinket. Ő ebbe a dobozba tartozik, ő abba a dobozba tartozik, és gyakran Isten is belekerül egy dobozba, amit kialakítunk számára, ahogy gondolkodunk róla, és amit képzelünk róla. Azt hiszem, hogy emiatt jöttek létre a vallások. A vallások azok mind dobozgyárak Isten számára, dobozokat készítenek, ilyen Isten, ezt kell várni tőle, így kell gondolkodni felőle. És amíg ebbe a bizonyos biztonságos zónába látjuk a dolgokat, akkor mi is úgy érezzük, biztonságban vagyunk, nagy baj nem történhet. De hát az élet nem dobozokból áll. És sokszor meglep minket, és az örökkévaló nagyon sokszor áthúzza a mi dobozainkat. Nagyon sokszor kilép ezekből, és nagyon sokszor azt mondja, hát ez nem is így van. Én nem is így gondolom, én nem is így fogom csinálni. Volt már ilyen, hogy meglepett benneteket Isten azzal, amit csinált? És nem erre számítottatok? Lehet, hogy kellemetlen meglepetés volt, mert olyan dolog történt, hogy történhet ez velünk? Miért történt ez velünk? Isten nem lehet bekorlátozni, és ma erről szeretnék egy picit beszélni, hogy szélesre kell tárnunk az ajtót az örökkévalóval, ha kapcsolatba akarunk élni. Szélesre kell tárnunk előtte az ajtót, és azt kell mondani neki, Uram, te mindent megtehetsz, neked hatalmad van, és mi akarunk téged követni, és olyannak megismerni, amilyen te valójában vagy. Nem olyannak, aminek emberek mondanak, vagy elképzelnek, vagy bizonyos vallásos hagyományok kialakítottak, hanem amilyennek Isten ő valójában létezik, amilyen ő valójában. Úgyhogy ebben fogok ma megnézni néhány történetet az Új Szövetségből, és arra szeretnélek bátorítani, hogy ahogy látjátok, hogy Isten az ő egyszülött fián keresztül áttör sok-sok korlátot, nekünk is át kell lépnünk bizonyos hagyományokat, korlátokat, dobozokat, és nem ezekben kell gondolkoznunk, hanem meg kell nézni azt, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy tágas térd adtam lábad alá. Nem egy szűkösvényt, hanem egy tágas térd, amelyen az Isten akaratát befuthatod és megélheted. Az első történet, amiről szeretnék beszélni, még egy nagyon kedves és lájtos történet, a kánai mennyegző története. Emlékeztek erre a történetre? János evangélium a második fejezetében olvashatjuk. Csak egy rövid szakaszt ragadok ki ebből a történetből. Azt olvassuk. Amikor elfogyott a bor a mennyegzőn, Jézus anyja azt mondta Jézusnak, nincs boruk. Jézus így válaszolt. Asszony! Mi közöm van ehhez, nekem vagy neked? Még nem jött el az én órám. Az anyja pedig azt mondta a szolgáknak, tegyétek meg, amit mond. Tudjuk a történetben, hogy később aztán Jézus csodát tesz, és kéri, hogy a tisztálkodásra használatos, hatalmas kő korsókat töltsék meg vízzel, és ahogy ezt megtöltik, és abból aztán újra töltenek, vesznek ki a kancsóba, kiderül, hogy ahogy már kiveszik, az már nem víz, hanem bor. Ráadásul a történetben az is kiderül, hogy az egyik legfinomabb bor, amit ott a környéken csak elképzelni tudtak volna, aztán ez a legnemesebb bor, és hát ki gondolta volna, hogy mikor már mindenki ittas, akkor szolgálják föl ezt a legfinomabb bort, az elején kellett volna kis adagokba kiosztani csak. És tulajdonképpen egyébként azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy Jézus bort gyártott, ez egy azért eléggé megbotránkoztató dolog, nem? Nem gondoljátok? Tehát azért csak az a tény, hogy az Isten egyszülött fia mire használja a csodatevő erőjét először. Egy halott nem támad fel, egy beteg nem gyógyul meg, egy leprás nem, hanem vízből bor lesz. Önmagában egy kicsit engem mindig arra gondol, arra következtetésre visz, hogy Isten sokkal nagyobb, mint ahogy mi gondoljuk, és az ő gondolkodásmódja, az ő szíve, az ő hozzáállása a sokkal tágabb keretek között mozog, mint ahogy mi gondolnánk. Ugye mondja ő is az evangélium, hogy Jézus ez volt az első csoda, amit tett, azért, hogy lássák a tanítványok, és higgyenek ő benne. És azt gondolom, hogy Isten igéje nagyon is támogatja az ünneplést, támogatja a vidámságot, támogatja a házasságkötést, támogatja azt, hogy az ember, akit az Isten teremtett, jól érezze magát. Boldog legyen és felszabadult. És ha bárki azt mondja nektek, hogy Isten azt szeretné, hogy te lehajtott fejjel, önkároztatásban, nagy alázatoskodással éld az életedet, és ez kedves Istennek, akkor azt mondom neked, az az ember hazudik. Legalábbis ez az Isten, akit mi ismerünk, az nem ilyen. A mi Istenünk ünneplő Isten. A mi Istenünk már most mondja, Jézus azt mondta, hogy nem iszom ebből a borból még egyszer, emlékeztek az utolsó vacsorán, de majd azzal kezdjük a mennyei életünket, az örökké valóságot, hogy elmenjünk egy hatalmas vacsorára. Fantasztikus ételekkel, fantasztikus borral, és a názareti Jézussal együtt. Ezzel kezdődik a menny. Olyan csodálatos, hogy menny nem purgatóriummal kezdődik, hanem ezzel. Tudtok-e rámet mondani? Legalábbis mindazok számára, akik a Bibliában hisznek. Szóval a János evangélium a második fejezetében itt van ez a történet, és nagyon érdekes az, amit olvasunk erre a kis beszélgetés Jézus és az ő édesanyja között. Ugye van egy szükséghelyzet. Mindannyian kerültünk már szükséghelyzetbe, és mindannyian bele tudunk gondolni, milyen az, amikor nagyon kellemetlen szituáció ér bennünket. Azért egy ünnepi mennyegzőn az, hogy elfogy a bor, az ciki. Jó, most keresztény esküvőn nem lehet inni, tudom, de majd ezt megbeszéljük külön. De elfogy az örömnek a helye, elfogy az örömnek a forrása, és ez rendkívül kellemetlen. És valószínűleg akik már megitták a bort, és ezért is fogyott el, azok nem vették észre. De Jézus anyja, Mária figyelte, hogy mi történik. Szoktátok így figyelni, hogy ott vagytok egy helyen, és nézitek, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Mária kiszúrta, itt nagy baj van. Mert kérnének bort az emberek, és csak a kóla jön. És nem jön semmi, amit kértek volna. Kiszúrja, hogy probléma van, nagy valószínűséggel a názareti Jézus is jól tudta, hogy baj van. Sőt, azt gondolom, egy kicsit hagyta is, hogy ez a dolog megtörténjen. És engedte, hogy ez legyen. De oda megy Mária, jártunk már így, hogy baj van, szükség van, és oda megyünk Jézushoz, hogy megmondjuk neki, mit kéne neki csinálni. Mária, Jézus anyja főleg úgy gondolta, hogy hát ha valaki megmondhatja, csak az anyja mondhatja meg neki. Édesfiam, mit kéne neked csinálni? Nem tudom, hogy anyád mondta már neked felnőtt korodban, hogy mit kéne neked csinálni. Az enyém néha megmondja, hogy mi a véleménye, hogy mit kéne nekem csinálni. Hát ilyenek az anyák. És jön, és megmondja a fiának, az egyszülött fiának, hogy nincs boruk, ezt most a te helyzetedben neked kéne itt valamit csinálni. Jézus válasza, közöd? Nem? Gyakorlatilag most ez nagyon szabad fordítás volt, de végül is elküldte az anyját. És azt mondta, hagyjál békén. Az egyik fordításban olvastam, azt mondja, hogy ne nyomj engem, ne presszionálj. Miért erőszakoskodsz? Akarsz rávenni valamire, amit én nem akarok csinálni. Azért ez egy kicsit kiakasztó, az Isten fiáról gondolva. Nem azt halljuk, hogy igen, anyám, megyek és csinálom, hanem elküldte az anyát. Isten nem a mi dobozaink szerint gondolkodik. Amit viszont ebből a történetből szeretnék megragadni, hogy valószínűleg nekünk is sokszor van ötletünk, hogy mit kéne Istennek csinálni. Meg is mondjuk neki. És valószínűleg ő meg is válaszolja, ha van fülünk a hallásra, hogy közöd. De annyira tetszik az, ahogy Mária reagál erre a helyzetre. Ő nem azt mondja, hogy én velem az én fiam így nem beszélhet. Nem azt mondja, apám volt, mesélte, hogy már 40 éves elmúlt, mikor az ő apja leparancsolta a háztatőről, hogy nem szabad neki olyan magasra fölmennie. És mikor apám nem akar lejönni, akkor azt mondta neki, taknyos kölök, azonnal tessék engedelmeskedni. Jó, egy más világ volt ez, de azért ez nálunk szállóige maradt. Tehát nem azt mondja Mária, hogy jössz te ahhoz, hogy velem feleseljél, vagy engem lerázzál. Hát mit mond Mária? Oda megy a szolgáknak, és azt mondja, hogy amit mond, ha mond valamit, akkor azért ezt csináljátok meg. És én azt hiszem, hogy ez a jó hozzáállás Istenhez, aki nem a mi elvárásaink szerint fog cselekedni, amikor szükségben vagyunk. Nem a mi elképzeléseinket fogja megvalósítani, hanem az ő mennyei módján fog belenyúlni a szituációba. A legjobb dolog, persze, azt úgyse fogod tudni megállni, hogy el nem mond Istennek, hogy mit kell neki csinálnia. De ha már elmondtad és megmondta neked, hogy semmi között hozzá, akkor alakítsd ki magadban azt a hozzáállást, ami Máriáé volt, hogy Uram, én kész vagyok, bármilyen irányba akarod, hogy lépjünk, én engedni fogok cselekedni engedelmesen abba az irányba, mert tudom, hogy van neked egy jó terved, hogy ez a helyzet megoldódjon. Tudtok erre ámet mondani? Amen. Ugyanebben a részben, a János evangélium a második fejezetében kicsit később, Jézus beült a templomba, és kiűzi a templomba lévő árusokat. Emlékeztek erre a történetre? János 2:13-17-ig olvasom. Közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe a templomba, ott találta letelepedve az ökrök, a juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte valamennyit a templomból, az ökrökkel és juhokkal együtt a pénzváltók pénzét pedig kiszorta, és asztalaikat feldöntötte. A galambárusoknak ezt mondta, vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát vásárcsarnokká. Akkor eszébe jutott a tanítványoknak, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Amen. Na, ez egy igazán jó történet a botránkoztatásról. Azt hiszem, Jézus itt nagy botrányt kavart. És tulajdonképpen, mielőtt félreértenéd azt, hogy Jézus haragból és indulatból bármit csinált volna, az én megítélésem szerint Jézus nem ekkor járt először a templomban, hanem évente. Először vitték, aztán ment már a saját lábán. Évente fölment, rendes zsidó családként fölmentek a templomba, és az a pénzváltók, galambárusok és mindenféle egyéb áldozati kellékek árusainak a rendszere, ami akkor volt, az már régóta ott volt. Minden bizonnyal Jézust minden egyes esztendőben újra és újra fölidegesítette, fölbosszantotta, mélyen megindította, hogy lehet, hogy ez az Isten háza, és közben ez történik. Úgyhogy mikor eljött a 30 éves kor, bemerítkezett, és eljött az az idő, hogy fölállhatott a zsinagógában, és most már ő olvasta föl, ahogy jól tudjuk, az Ézsaiás könyvét idézve, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engemet. Itt volt az idő, hogy Jézus az Isten fia belépjen ebbe a templomba, és szépen megfonta azt az ostort, és bement, és elkezdte fölborogatni az egész épületet. Fölborogatni minden asztalt. El tudjátok képzelni, hogy milyen balhét csinált Jézus? Hát gondoljatok bele, kimennétek most Debrecenbe a piacra, és elkezdenétek fölborítani az asztalokat. Hát szaladna a pénz mindenfelé, szaladnának az áruk mindenfelé, ne felejtsük el, hogy itt azért élő állatokról is van szó. Elindultak, a galambok repültek, a juhok, az ökrök, a kecskék, mindenki szanaszét, az egyik a pénz után kapott, a másik azután, akkora ribillió és akkora felháborodás lehetett ott, amekkorát szinte el se tudunk képzelni. És mindezt a békesség fejedelme csinálta. A szelíd és kedves Jézus. Az én szolgám, aki nem lármáz, mondja Ézsaiás. Hát lármáz, nem lármázott, az tény és való. De kötéllel kiűzte onnan az embereket. Milyenek vagyunk mi emberek? Az, amit Jézus itt felszámolt és megpróbált felszámolni, az tulajdonképpen egy kezdetben valószínűleg egy jó emberi megoldásnak tűnt. Ugyanis áldozatot kellett bemutatni Jeruzsálemben évente egyszer, ahogy följött mindenki, külföldről is megérkeztek az emberek. És az volt a jó elgondolás, hogy hát ne kelljen cipelni az állatokat, ne kelljen végigvezetni a hosszú úton, lehessen itt is megvenni. Mivel a diaszpórában, szétszóratásban éltek a zsidók, más országok pénzneveivel jöttek, hát ne kelljen ebből gondot csinálni, legyen itt a pénzváltás is. Rögtön tudjanak cserélni. És tulajdonképpen ez nem volt egy rossz elgondolás, mondhatnánk így emberileg nézve. Csak abban a pillanatban, hogy létrejöttek a galambárusok és pénzváltók asztalai, ezek az asztalok elkezdtek egyre közelebb és közelebb menni a templomhoz, bejutni a szent udvarba és a pitvarba, és elkezdték birtokba venni az Isten tiszteletet. Az árak is elkezdtek fölfelé menni. Ne felejtsétek el, hogy zsidókról van szó. Azért valami kis haszon csak legyen belőle. Úgyhogy ment fölfelé, földfelé az ár, és egy idő után az áldozat már nem arról szólt, hogy mit hozok Istennek, hanem egy vallásos cselekedetté silányult az egész, amiből emberek próbáltak meggazdagodni. Irigység, kapzsiság és képmutatás irányította az egészet. És azért kezdte el az egészet, hogy tulajdonképpen ez egy jó ötlet volt, hogy nekünk is vannak néha jó ötleteink, amik a végén nem lesz jó. És néha szükségünk van arra, hogy az örökkévaló Isten eljöjjön, és a mi életünknek a templomába, a testünk templomába rendet csináljon. És azt tudja mondani, hogy figyelj, a te életed nem arra van kitalálva, hogy ezt és ezt tegyed, hanem arra, hogy az Istennek szentelt edény legyen. Arra vagy kitalálva, hogy a te életed is az Úrnak, az imádságának a háza legyen. Nem arra vagy kitalálva, hogy az önző kívánságaidat kiéljed és megvalósítsad, hanem arra vagy kitalálva, hogy a te templomodban az Istennek a dicsőítése zajoljon mindig is. Erre vagy elkészítve, és erre talált ki az örökké való Isten. És Jézus valódi botrányt csinált. Nem nagyon értették, de teljesen fölforgatta az egészet. És gondolkoztam ezen, hogy miért. Aztán később is járt ott. Sőt, olvassuk, hogy a szolgálata legvégén még egyszer elment 3-3,5 év múlva, és mindent ugyanúgy talált. És már nem borított ki semmit. Azt mondom neked, addig jó, amíg a názareti Jézus kiborít. Mert 3 év múlva, amikor Jézus bement, és azt látta, hogy minden visszarendeződött, és olyanná lett, mint előtte volt, akkor már nem borogatott föl egy asztalt se, nem küldött ki egy galambárust se, csak azt mondta, ezen a helyen kőkövön nem fog maradni, amely lenne romboltatna. Amíg az örökkévaló Isten kész oda menni hozzád, és kicsit fölborítani az életedet, adjál hálát, mert ezek szerint még nem mondott le rólad. Még van remény felőled. Isten még akar veled foglalkozni. Isten lehet, hogy ki fog borítani és rávilágít dolgokra az életedben, és azt mondja, hát ezen esetleg változtatni kéne, ez így nem jó. Lehet, hogy minden fölkavarodik benned, de ez jó, mert ez azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy az Istennel. Azt jelenti, hogy Isten formál téged. És nagyon jó, hogyha fölkavarja dolgokat és kiborít dolgokat, mert Istennek van reménysége felőled, hogy tényleg az ő szent temploma lehetsz. Amen. Két történettel folytatnám, nagyon hasonló mind a kettő. a mondani valóját, a mai mondani valónkkal kapcsolatosan tekintve ugyanott találjuk. A Zákeusnak és Máténak a története. Emlékeztek rájuk? Azt szeretném előre bocsátani, hogy Jézus átlépi azokat a társadalmi elvárásokat, amikkel mi rendelkezünk. Ő nem úgy gondolkodik az emberről, ahogy mi gondolkodunk. Sámuel könyvében olvassuk azt, amikor Sámuel elmegy, hogy új királyt válasszon Saul után. És elmegy Isai, vagy más fordítás szerint Jesse házába, Dávid édesapjához, és Dávid nincs ott a bulin, nem hívják meg, mert úgy gondolják, hogy ő esélytelen a királyságra, és ott vannak Isainak a fiai. És Sámuel ránéz emberileg az első fiúra, és azt mondja, hát tessék, íme, derék, jószál, legény, egy fejjel ez is kiemelkedik, mint Saul a többiből, ő királyságra teremtett. És azt mondja az Úr, ne nézd az ő személyét, mert én megvetettem. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. És Sámuel akkor tanulja meg, hogy kevés az, hogy valaki jó adottságokkal rendelkezik, mert az nem jelent semmit. Az határoz meg mindent, hogy mi van a szívedben. És Dávid, akire senki se gondolta volna, Izrael történelmének leghatalmasabb királyává lesz. Mert az volt a szívében. És ugyanígy Isten szeretne bennünket megtanítani arra, hogy soha ne az emberi tapasztalataink és véleményünk alapján gondolkodjunk egymás felől is. Hiszen van nekünk véleményünk egymásról, igaz? Dobozaink, amivel gondolkodunk egymás felől. Na nézzétek a két történetet, felolvasom mindkettőt. Talán ki is lesz vetítve. Lukás 19-ben a Zákeus története. Mikor Jézus a fa alá ért, Jerikóban ment keresztül, felnézett rá Zákeusra, és azt mondta, Zákeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus ekkor lejött a fáról, és örömmel befogadta Jézust a házába. Amikor ezt az emberek látták, egymás között morgolódni kezdtek. Nézzétek, miféle bűnöshöz megy be vendégségbe. A következő történet nagyon hasonló Máté 9-ből. Jézus tovább ment onnan, és meglátott egy Máté nevű embert, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig azonnal fölkelt, és követte őt. Mikor aztán a házban asztalhoz telepedett, sok vámszedő is bűnös jött oda, és asztalhoz telepedtek Jézussal és a tanítványaival. Ezt látva a farizeusok így szóltak a tanítványokhoz. Miért eszik együtt a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így felelt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Jézus azzal foglalkozott, ami az embereknek a szívében volt. Mind Zákeus, mind Máté és a bandája, megvetett, lenézett emberek voltak. Olyanok, akiről mindenkinek megvolt a maga jó véleménye. Mindenki azt gondolta, hogy ezekkel az emberekkel nem szabad kezdeni, nem szabad közelebbi kapcsolatot ápolni, mert ezek bűnösök, ezek hazugok, ezek megbízhatatlanok, ezek kapzsik. Ezek olyan emberek, akik egy leigázó hatalmat szolgálnak ki, eladták a lelküket. Ezek olyan emberek, akik nem nézik semmibe a nemzetünket, hanem csak a rómaiakat szolgálják ki. És ezekkel az emberekkel senki soha szóba nem állt, csak Jézus. Ma is azt gondolom, hogy vannak vélemények, ahogy gondolkodunk egymásról, és ahogy gondolkozunk a környezetünkben élő emberekről. De vajon látjuk-e, hogy mi van a szívben? Vajon látjuk-e, hogy mi lakik ott belül? Mert Jézus ezzel foglalkozott. Ahogy olvastam most ezeket a történeteket, az döbbentett meg, és azon gondolkoztam el, hogy úgy gondolom Máté is, és Zákeus is szeretett volna már egy ideje megváltozni. Nem akartak ilyen emberek maradni, mint amilyenek ők. Az emberekben kialakult vélemény róluk, hogy ők méltatlanok arra, hogy az Isten fia szóba álljon velük, az igaz volt. Ők egy csomó mindent elkövettek azért. Zákeus mondja, hogy akire patvarkodással, perlekedéssel elvettem vagyont. Egy csomó mindent elkövettek azért, hogy ilyen rossz kép alakuljon ki róluk. De azt látom, hogy ott volt a szívükben az, hogy keressék az Istent. Hogy meg akarják őt ismerni. Hiszen Zákeus nem törődve a tömeggel fölmászott a fára, hogy csak lássa. Lássa az Isten fiát, mert keresett valamit, próbált valamit megváltoztatni az életében. Amikor Jézus oda ment Mátéhoz, most gondoljatok bele, ott dolgozik valaki, oda megy az Isten fia, azt mondja, kövess engem. Hát, uram, még be kell nyújtanom a felmondást, akkor van egy ilyen 30 napos felmondási idő, akkor még el kell rendeznem ezt meg azt, majd jövök, nézd már vissza egy hónap múlva, vagy kettő. Legjobb esetben is, ugye, ez van. De mit csinál Máté? Fölállt és követte az urat. Tudod, én azon gondolkozom, hogy valószínűleg Máté már régóta várta azt, hogy hogy lehetne otthagyni ezt a helyzetet. Hogy lehetne kijönni ebből a helyzetből? Hogy lehetne igaz életet élni? Hogy lehetne végre az Isten igéjét követni? Hogy lehetne végre megváltozni a hazugságokból, a képmutatásból, a gonoszságból? És hogy lehetne valami jó életet élni? És ezt a környezetből senki nem vette észre, de az Isten fia látta. Az Isten fia látta, és mindenki megbotránkozott akkor, amikor az Isten fia elkezdett velük beszélgetni. De azt gondolom, hogy Zákeusnak ez a döntése, hogy a vagyonom felét szétosztom, és akinek lehet, visszaadok mindent, amit gonosz módon vettem el, ez én úgy gondolom, de ez maradjon az én véleményem, nem biztos, hogy abban a pillanatban született meg, mint ötlet. Csak nem volt miért. Gondolta, hogy meg kéne változni, helyre kéne hozni dolgokat, amiket elrontott, de miért csináljuk, meg hogyan? Ugyanígy azt gondolom, Máté is gondolta, ott kéne hagyni ezt a helyzet, de miért hagyjam ott? Csak úgy magamtól? Mielőtt megtértem volna, nem hittem az örökkévalóban egyáltalán, de volt egy összejövetel az iskolánkban, hívő barátaink csinálták, egy ilyen karácsony előtti alkalom volt, és kis koncert volt, kis beszéd, kis ez meg az. Valamire elmentem. Nem jártam én ilyen helyekre, úgyhogy nem tudom még ma se, hogy miért mentem el. Elmentem, ott voltam, és ahogy hallgattam őket, az érzés fogalmazódott meg bennem hazafelé az akkori barátnőmnek, a jelenlegi feleségemnek. Azt is mondtam, hogy de ez a Jézus dolog, ez nem arról szám. Én nem tudok ebbe hinni meg ez így, de milyen jó is lenne így élni. Igazságban, szeretetben, hazugságok nélkül, valódi értékek mellett. Ez azért szimpi volt. Megérintett. Persze az emberek mit láttak rólam? Ugyanaz a kemény ateista voltam továbbra is. Ugyanúgy vitatkoztam, ugyanúgy belekötöttem, és ugyanúgy éltem az önpusztító életemet, mint előtte is. Na az Úr tudta, hogy mi van a szívemben. Ő tudta, hogy az én szívemet már megérintette az Istennek a munkája. Következő hónapban evangelizációs istentiszteleteink lesznek. És lehet, hogy be fog ide jönni olyan, akit jól ismersz. Lehet, hogy túlságosan is jól ismered. És azt gondolod, az mi köze van annak ide? Hogy jöhet az ide? Hogy jön ő ahhoz, hogy megtérjen? Hát én ismerem. Főleg, hogyha vele kapcsolatban voltál, és kitolt veled, átvert, megbántott, hazudott. Eljön az Isten tiszteletre, azt megtér. Na, én ennek nem hiszek. Van egy régi vicc. Kicsit modernizálom. Van egy srác, piercinges, sok tetkóval, szakadtan öltözve, nagyon fura hajviselettel. Elkezdik keresni az Istent. És beállj az Isten tiszteletre. Bejön, leül az első sorba. Mindenki látja. A vezetők rádöbbennek, hogy itt valami baj van, de hát ugye megy az Isten tisztelet, nem mennek szólni. Lemegy az alkalom, srác ott ül, oda mennek hozzá a végén, hát örülünk, hogy eljöttél. De azért, hát azért a mi Isten tiszteletünkre azért illő módon kellene jönni. Hát jó, mondja a srác. Oké. Következő vasárnap bejön. tetkó, piercing, fura haj, szakadt öltözet, de van nála egy nagy fekete biblia. Megint kiakad mindenki, hogy hát hogy lehet így jönni, vége van az alkalomnak. Oda mennek hozzá, és mondják, hogy hát örülünk, hogy hoztál bibliát, de azért ide, ilyen ruhába, ilyen kinézettel nem lehet jönni, ez mégiscsak az Isten háza. Elmegy a srác, a példa szerint találkozik Jézussal. És beszélgetnek. És mondja, Jézus, te voltam ebben a gyülekezetben, és mondták, hogy nem jól öltöztem. Megmondanád, hogy hogy kellene fölöltözni ebbe a gyülekezetbe? Azt mondja Jézus, hát sajnos nem tudom, én még ott sose voltam. Ez sajnos így van. Amennyire vicces, hányszor érezzük azt, hogy valamit csinálnak az Isten nevében, fölépített dobozokból, hagyományokból, elképzelésekből, és tudod, hogy az örökkévaló első jött az alkalomra. De mindent úgy csináltunk, mintha tisztelnénk őket. Nemrég prédikáltam talán a konferencián a Dávid sátoráról, és ott is volt az az időszak, amikor a Silóban Isten tiszteletet tartottak láda nélkül, a szövetség ládája nélkül, de továbbra is csinálták, és öldösték az állatokat, mintha menne tovább az alkalom. És Dávid volt az egyetlen talán, akit igazán zavart, hogy hogy lehet olyan Isten tiszteletet csinálni, mire az örökkévaló el se jött. Mondjuk biztonságosabb. Mert ha eljön, még végén fölborogat mindent. De én azért amellett vagyok, hogy csak jöjjön már. Csak jobb az, hogyha ő itt van, ha már őt imádjuk és őt magasztaljuk. Szóval, szeretteim, arra bátorítalak, hogy az összes olyan ismerőseiteket, akit nem gondolnátok, hívjátok meg. Mindenkit, akiről úgy gondoljátok, hogy ez kemény, az elzárkózó, hívjátok meg decemberben. És lehet, hogy nagyon sok meglepődés fog érni benneteket, mert eljönnek és döntenek Jézus Krisztus mellett. Mert az Isten már dolgozik bennük, ahogy Zákeusban és Mátéban és a barátaiban is. Ámen. Menjünk kicsit mélyebbre. Mert Jézus nem csak a farizeusokat és az édesanyját borította ki, hanem a saját tanítványait is. Csak két tanításról szeretnék beszélni, amiben Jézus egyértelműen kiborította a tanítványokat. Az első a házasság. Házaspáriról jöttünk. Jézus tanított a házasságról, és közölték, ez gáz. Ha ez így van, ez nagyon gáz. Máté 19:8-10. Jézus így válaszolt. Ugye azt kérdezték, hogy mi a véleménye a válaszról. Mózes csak a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elváljatok a feleségetektől. De kezdetben nem így volt. Én azonban azt mondom nektek, aki feleségét elküldi, a felesége házasság törésén kívül más egyéb okból, és mást vesz feleségül, az házasságtörést követel. Erre a tanítványok ezt mondták. Ha ez a helyzet férj és a feleségek között, akkor jobb meg sem házasodni. Döbbenetes, nem? Ebben a történetben egyértelmű válik, hogy Jézus Krisztus teljesen szembe megy a társadalmi elvárásokkal, ahogy gondolkodnak az emberek. És ami a társadalomban elfogadott, és ahogy azt gondolják, hogy így lenne helyes, Jézus teljesen keresztül húzza. Ma ennél sokkal súlyosabb szituációkba keveredünk, mert nem a válás a nagy téma, hanem mondjuk a melegek házasodása, együttélése. Hogy egy homoszexuális pár azt házasságnak nevezzük-e. És tudom, hogy még a világnak ezen a felén mi még elég jól vagyunk ebben a kicsi országban, ez nem akkora téma. De ha most Amerikában prédikálnak erről, valószínűleg jönnének és bezárnának, és perek sora indulna ellenünk. Pedig valójában hülyeség a kérdés, hogy lehet-e melegeknek házasodni, meg házasságban élni. Mert az a kérdés inkább az, hogy akarunk-e az Isten igéje szerint élni, és követni az örökkévalót, vagy nem. Mert ha nem akarjuk követni az Isten igéjét, és nem akarunk Isten szerint élni, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. És semmi közöm hozzá. Élsz úgy, ahogy akarsz. De ha abban a pillanatban azt mondod, hogy te az Istennel akarsz személyes kapcsolatban élni, és követni akarod az ő beszédét, akkor arra bátorítalak, olvasd a Bibliát, imádkozz, és engedd, hogy a Szent Szellem tanítson. És úgy is rá fogsz jönni, hogy mit mond a Biblia. Mert nem is tudsz az Isten igéjével ellentétes élettel kapcsolatba kerülni ő vele. Nem tudsz megmaradni mellette. És Jézus ma is kiborító, mert megvan a véleménye a társadalmunkról. Mindazokról a dolgokról, amit ma az emberek elfogadhatónak és követendőnek, vagy azt mondják, hogy belefér. Akkor is ez volt. Azt gondolták, hogy a válás az belefér. Még Mózes is azt mondta, hogy belefér. Ami érdekes, nem? Mózes óta teljesen belefér a házasságba a válás, mert kiderült, hogy mégse jó, mégse működik, elbocsáthatjuk nyugodtan, csak váró levél legyen, mindent jogszerint és tisztán csináljunk, és onnantól kezdve ez működik. És Jézus azt mondja, de az Isten fia nem így gondolja. Mert az Isten igéje azt mondja, amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Ez az Istennek a gondolkodásmódja. Ez kiborító ma. És tulajdonképpen megértem én a tanítványokat, mert ha a házasságban gondolkodunk, akkor rá kell döbbennünk, hogy aki oda megy az oltár elé, és azt mondja, össze fogok házasodni, az gyakorlatilag kockáztat. Mert akivel összeházasodik, nem ismeri teljesen. Főleg azt nem tudja, mi lesz vele. 5 év múlva, 10 év múlva. Ez egy kockázat. De a hit nem működik kockázat nélkül. Hit által házasodunk. És a hitünk, ha benne van, az Isten velünk van, akkor bizony élhetjük boldogan és megelégedéssel a házasságunkat. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a válás az bűn, az Isten igéje szerint. Ugyanakkor azt is kell gondolnunk nekünk a gyülekezetben, hogy bizony megúszhatatlan az. Még nem láttam olyan gyülekezetet, ahol nem volt válás. Az a kérdés, hogy mi akkor hogyan gondolkodunk e felől? Mert Jézus mit csinálna? Átölelni, és azt mondja, ha megbántod a bűnödet, kapsz egy tiszta lapot. És ezt nekünk is oda kell adnunk egymásnak. Mert van, amiről nem tehetünk, van, amit elrontottunk. Az Isten helyre akarja ezt állítani. És néha azért borít ki másokat, mert hogy lehet, hogy egy olyan embert használ, akinek ilyen volt az életében. Isten használhatja. Mert ő nem a mi dobozaink szerint gondolkozik, hanem nagyobb az Úr, mint mi vagyunk. Tudtok erre elmet mondani? Ámen. És szerintem Jézusnak az egyik legdurvább tanítása a megbocsátásról szól. Sokszor oda kanyarodunk, mert azt hiszem ezekre nekünk mindig szükségünk van. A megbocsátás az egy olyan dolog, ami azt gondolom újra és újra kiborít mindannyiunkat. Mert mindig van, aki megbánt, aki megsért, aki fájdalmat okoz. És ebben a szituációban az embernek újra és újra el kell jutni oda, hogy vajon föl tudom-e ezt dolgozni, el tudom-e engedni. Egy rövid tanítás a Lukács 17-ből. Tulajdonképpen az első 10 verset föl is fogjuk olvasni, de 3 részletben. Lukács 17 így kezdődik. Azután azt mondta Jézus a tanítványoknak, lehetetlen, hogy botránkozások ne történjenek. Ezt jegyezzétek meg. Sokan szeretnénk botránkozás, kiakadás és kiborulás nélkül élni az életünket. Így van? Mit mondott Jézus? Lehetetlen. Bocs. Lehet, hogy most rajtam fogtok kiakadni, és bennem botránkoztok meg, de kénytelen vagyok az Isten igét elmondani. Azt mondja a Biblia, lehetetlen, hogy ne történjenek olyan dolgok, amelyek kiborítanak, kiakasztanak és megbotránkoztatnak téged. Azt mondja, de jaj annak, aki által történnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, tengerbe vetik, mintsem ugye kicsinyek közül egyet is megbotránkoztasson. Vigyázzatok magatokra. Károli fordítás azt mondja, őrizzétek meg magatokat. Mit mond az Istennek a beszéde? Van oka a kiakasztó, megbotránkoztató, kiborító dolgoknak. Néha maga a gonosz az, aki belenyúl, és próbálja fölborítani a kapcsolatokat, tönkretenni helyzeteket. De nekünk nem is egymást kell ítélgetni, hogy ki miatt volt, hanem mit mond Jézus, mi a mi dolgunk? Vigyázzunk magunkra. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha téged megbántottak, téged kiborítottak, téged fölzaklattak, téged megbotránkoztattak, akkor tudd azt elengedni és kifújni magadból, és azt mondod, oké, ez nem érint engem. vigyázz magadra. Mert ha hagyod, hogy téged kiborítson és megbotránkoztasson bármilyen szituáció, saját magad alatt vágod a fát. Te fogsz beleesni a csapdába. De Jézus ezzel a tanítással el akar vinni oda, hogy igenis, el kell jutnunk oda, hogy el tudunk engedni minden ellenünk való vétséget. Azt mondja a következő szakaszban, ha vétkezik a te testvéred, dorgáld meg, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha nem, hétszer vétkezik ellened. Az brutális, nem? Ilyen szerintem csak a házasságban van. Vagy a gyereknevelésben. Szóval, ha egy nap hétszer vétkezik ellened, és hétszer hozzád fordul, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Erre az apostolok azt mondják az Úrnak, növeld a mi hitünket. Az Úr pedig válaszolt, ha annyi hitetek volna, mint egy mustármag, direkt válaszolt a legkisebbet, és azt mondanátok ennek a szederfának, szakadj ki a gyökerestől, és eresz gyökered a tengerben, szót fogadna nektek. Sokszor beszélek erről, hogy egyszer nem olvassuk, hogy az apostolok könyörögtek volna azért, hogy az Úr növelje a hitüket. Se akkor, amikor Péter a vizen járt, se amikor 5000 embert jól tartottak, se akkor, amikor Lázárt vagy a Nain ifjút föltámasztotta, egyszer se kiabáltak, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Amikor Jézus azt mondta, hogy egy nap hétszer is meg kell bocsátani, akkor rögtön eljutottak erre a pontra. Uram, ez lehetetlen, emberileg, a többi még úgy belefért. Azt, hogy el tudták volna képzelni, hogy igen, átjárunk a vízen, igen, föltámadnak, hallottuk, stb. De ez, hogy megbocsássunk, ez kiakasztotta őket teljesen. Azt mondja, növeld a mi hitünket. Ebben egy nagyon fontos igazságra tapintottak rá az apostolok, amit szerintem nekünk is meg kell tanulni. Emberileg nem vagyunk képesek a megbocsátásra. Emberileg kevés az, amivel mi rendelkezünk. Lehetsz a legszelídebb, legjobb szándékú, legkedvesebb ember. Ezt én nagyon jól tudom, mert én alapvetően egy jó természetű ember vagyok, nagyon kevés ember tud megbántani. De aki megtud, az igazán. És amikor engem megbántanak, engem ugyanúgy, lehet, hogy én felsorolhatom, de Uram, 100 esetből 98-szor nagyon jól viselkedtem. És az Úr csak azt a kettőt kérdezi, amikor igazán megbántottak, mert tudja, hogy a többi nem is érintett olyan nagyon, hogy ne legyek olyan nagyra. Ezért a dologért szoktam mondani, mint egy rinocérosz, olyan vastag a bőröm. Van is minek fölvenni az ilyen támadásokat. Tehát ettől még az Isten azt kérdezi, hogy mi van abban a dologban, ami tényleg érintett téged. És képtelenek vagyunk emberileg, mert fáj, mert megsebeződtünk. Mert igazságtalanság, vannak olyanok közöttünk, akik az igazságtalanságra nagyon bepöccennek és rögtön. Hát de ez nem történhet meg. És persze, lehet, hogy a te oldaladról nézve, a te emberi szempontodból nézve igazad van. De Jézus azt mondja, még ha hétszer is történik, és hozzáteszem még azt is, mert más helyen mondja, még ha hozzád se jött, hogy megbántam. Lehet nem jött hozzád. És nem is tudja, hogy megbántod. Isten azt mondja, bocsáss meg neki. És ez nem megy másképp, csak hit által. Annak a hitnek a következtében, hogy hiszel az Isten fiában, aki meghalt érted a Golgotai kereszten, és megbocsátotta minden bűnödet, és feltámadt, és él. És hiszel ebben az Isten fiában, ha ő képes volt nekem megbocsátani, és elengedni az én vétkeimet. Ha az Isten elengedte ezt nekem, akkor nekem is el kell engednem. Nem azért, mert jogos, nem azért, mert képes vagyok rá, hanem azért, mert Jézus Krisztusra nézek, akit által szegeztek. Azért. Hit által. És hit által igenis lehetséges ez. És így folytatja Jézus, és ez szintén egy kicsit kiborító, ebben a szöveg összefüggésben azt mondja, ki az közületek, akinek ha van egy szolgá és a szánt vagy legeltet, azt mondja neki, mikor hamar megjön a mezőről, gyere hamar, ülj az asztalhoz, nem inkább azt mondja neki, készíts vacsorát, és felöltözze magadat, szolgálj fel nekem, amíg eszem és iszom, aztán majd egyél és igyál te is. Netán hálálkodik annak a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki? Nem gondolom. Így ti is. Ha mindazt megtettétek, amit parancsolt nektek, mondjátok azt, haszontalan szolgák vagyunk. Csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Szóval mielőtt egy emlékoszlopot állítanál magadnak, hogy te megbocsátottál, azért hagyd mondjam el, kutya kötelességed. Ez csak úgy benne van a pakliba. Csak hit által tudod megtenni az Istenbe való bizalommal, de ez nem egy nagy teljesítmény. Ezt Isten mindannyiunktól elvárja. Tudtok erre ámet mondani? Ámen. És az utolsó történetem egy hosszú történet, Lukács 24-ből, az Emmauszi tanítványok. Emlékeztek rájuk? Ezt nem vetítem ki, mert 24. fejezet 13-tól 34-es versig, de felolvasom. Jó, esti mese van, jó? Helyezzétek magatokat kényelembe. Aki abban a korban van, annak lehet pelus cumi. A többiek csak gondoljanak, hogy milyen szép is volt az. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És hogy így beszélgettek, megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig ezt kérdezte tőlük. Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, kinek neve Kleofás volt, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban? Azt kérdezte tőlük, Jézus, mert mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názereti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas, Isten és az egész nép előtt, hogyan adták őt a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amit az asszonyok mondták. Őt pedig nem látták. Jézus pedig azt mondta nekik, ó, balgák és reszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett szenvednie Krisztusnak, és úgy menni be a dicsőségbe. És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőre megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták és kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő abban a pillanatban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat, és még abban az órában felkerekedtek, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és velük levőket, és azt mondták, valóban feltámadt az Úr. És megjelent Simonnak is. Az Emmauszi tanítványok története arról beszél, hogy Jézus két dolgot követett el, amivel az egész emberiséget kiborította. Az egyik az, hogy meghalt. A másik az, hogy feltámadt. Jézus golgotai kereszthalála és harmadnapra történő feltámadása teljesen áthúzta minden elvárásunkat. Az emmauszi tanítványok bevallják, hogy azt vártuk, hogy ő nem meghal, hanem életben marad, és ő áll az élére a függetlenségi háborúnak, és elűzi a rómaiakat, és Izraelt újra a dicsőségbe hozza, és ugyanolyan lesz, ahogy megvolt a proféciákban, hogy mint Dávid királysága, hiszen a Dávid trónján fog beülni, és fölépíti az Izraelt, és megint nagyszerű lesz, és végre Izrael a régi dicsőségében jön. És erre a názereti hagyja, mert tudjuk, hogy hagyta, hogy elfogják, elítéljék, és kivégezzék. Ez Péternek is nagyon nehéz volt feldolgozni. Jézus nem az emberi elvárások szerint cselekedett. Jó volt, hogy nem az emberi elvárások szerint cselekedett? Ennyi év távlatából azt mondjuk, hogy jó volt. Akkor ők ezt nem így látták. Ami döbbenetes, hogy az emmauszi tanítványok maguk mesélik, hogy de néhányan már látták feltámadva, és angyallal találkoztak, de nem hittek belőle. Ezért fakadt ki Jézus, hogy ó, balgatagok, elhinni azt, amit az Isten beszédében olvashatnátok. Hát itt van A másik dolog, amivel leginkább kiakasztotta Jézus a környezetét, az, hogy feltámadt. Mert ha már meghalt, miért nem maradott? Meg kell, hogy mondjam őszintén, ki vagyok akadva bizonyos vallási irányzatoknál, hogy a megfeszített Jézus keresztje a legfőbb szimbólum. Ugyanis Jézus nem maradt a kereszten. Nem maradt a sírban sem. Hanem feltámadt és él. Amen. Nekünk nem siránkozni kell a Golgotai kereszt alatt, hanem ünnepelni kell a feltámadást és a győzelmet. És azt mondja a Biblia, ez az utolsó igeversem ma, mindenki mondja halleluja, mert ma mégse borítottalak ki annyira benneteket, mint szerettem volna. Abcsel 4. 10-től 12-ig. Tudjátok meg ti mindnyájan, és Izrael egész népe, hogy a názereti Jézus Krisztust neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek, ez az ember egészségesen, amikor Péter és János meggyógyítja a bénát. Ez az a kő, amelyet ti, mint építők megvetettetek, amely mégis szegletkövé vált. Mert nincsen senki másban üdvösség, és nem adatott az emberek előtt más név, amely által üdvözülhetnének. Jézus Krisztus halála és feltámadása egy botránkő, azt mondja az Isten igéje. Nagyon sokszor említi ezt. És ez valóban így van. És ha mi valóban Jézus Krisztus követői akarunk lenni, akkor nem kerülhetjük meg ezt a botránykövet. Nekünk valóban teljes hittel kell mennünk a megfeszített Jézushoz, aki elveszi minden bűnünket, és betegségeinket hordozza, és a feltámadott Jézushoz, aki legyőzte a sírt és a halált. Mi ő benne hiszünk. Nem egy távoli Istenben, hanem egy olyan Istenben, aki fölborította az emberi elvárásokat, aki kiborított minden dobozt, amit gyártottak volna az Istennek, és azt mondta, hogy az Isten ennél sokkal nagyobb. Azért beszéltem ma nektek erről, hogy lássátok, hogy az Istennek minden lehetséges. És azt mondja Jézus, hogy azoknak, akik ebbe az Istenbe hisznek, azoknak is minden lehetséges. Lehet, hogy most egy nehéz időszakon mész keresztül, és nem tudod, mit fog csinálni az Úr. Én azt mondom, dobd el a dobozaidat és az elvárásaidat. Hagyd, hogy Isten csináljon, amit akar. De legyél nyitva. Szólj a szolgáknak, hogyha valamit szól, akkor azért tegyétek meg. Legyen nyitva a szíved, legyen nyitva a lelked, hogy az Isten akaratához megfelelően cselekedjél, mert az örökkévalónak nagyon nagy tervei vannak velünk. És ezeket meg is fogja valósítani, ha mi nem korlátozzuk be a szívünkbe. Tudtok erre elment mondani? Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked jelenlétedért. Köszönjük neked, hogy itt vagy velünk. Köszönjük neked szabadításodat. Köszönjük neked azt a munkát, amelyet végeztél már az életünkben. És köszönöm, Uram, hogy újra és újra bátorítasz bennünket, hogy ne rakjunk téged dobozokba. Ne akarjuk bekorlátozni, mit tehetsz és mit nem. Uram, akarjuk most megmondani neked, hogy szabad a kezed az életünkben, tegyél, amit akarsz, amit elgondoltál, amit elterveztél. Uram, szeretnénk belesimulni a te terveidbe, szeretnénk belesimulni azokba a dolgokba, amiket elterveztél a számunkra. Istenem, imádkozom azokért, akiknek a szívében fájdalmak, megbotránkozások, megsebzettségek vannak. Uram, kérlek, hogy jöjjön a te kegyelmed, oldd fel a szívekben ezeket a félelmeket, ezeket a fájdalmakat, ezeket a gyászokat. És kérlek, Uram, legyél te most az, aki hit által kirakod, kiveszed ezt a eperfát, ezt a rosszindulatú, megmérgezett, keserűséggel teli eperfát, és a tengerbe rakod. Uram, akarunk hit által rád nézni, és azt mondani, igen, hozzátartozik a mi életünk, hozzátartozik a mi lelkünk. Istenünk, köszönjük neked azokat a barátainkat, akikre nem is gondoljunk, mint Zákeusra és Mátéra, de itt lesznek egy napon a te házadban. Uram, várjuk ide őket, és imádkozom azért, hogy a következő időszakban adjál az én testvéreimnek lehetőséget, hogy beszéljenek velük, hogy elhívják őket erre az alkalomra, bármelyik vasárnapra, hogy itt újonnan születhessenek, hogy megláthassák, hogy az Isten királysága eljött hatalommal. És Uram, hadd legyen a te halálod és feltámadásod, ami életünknek a mozgatórugója, hiszen Pál azt mondja, hogy ez az evangélium nekünk, akik hiszünk benne, az Istennek az ereje. Uram, hagyd tudjon ez az erő előre vinni bennünket, és győztessé tenni a te akaratod szerint. Isten népe, legyetek áldottak, ne rakjátok Isten dobozba, hanem engedjétek, hogy tegyen és cselekedjen, és elvigyen benneteket olyan területekre, amiket szem nem látott, amiket fül nem hallott, amit az embernek a szíve meg se gondolt. Mert Isten ezeket készítette el nektek, akik őt szeretitek. Gyertek, dicsérjük azokat.